Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti nagy szeretettel a kedves hallgatókat, ez a Szombat Esti Beszélgetések című műsorunk. A vendégem ma este is Sós Károly állandó diakónus. Kedves hallgatók talán emlékeznek rá, hogy az elmúlt adásban, múlt hónapban megígértük, hogy folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon sok érdekes téma nem került szóba időhiány miatt. Hogy röviden összefoglaljam, a múltkor Sós Károly úr elmondta gyerekkorát, a tanulmányait, egészen odáig, hogy állandó diakónus lett, hogy mennyi mindennel foglalkozott, több diplomája van, teológiából több is, de más diplomája is van, és hogy mik a fő területei, amik őt nagyon érdeklik, és ebből kiderült, természetesen én ezt már eddig is tudtam, hogy az egyház társadalmi tanítása az egyik olyan téma, ami őt nagyon érdekli. És mivel dolgozott a határon túli magyarok hivatalánál, és Magyarok Világszövetségével is kapcsolatban volt, határon túli magyaroknak a sorsa. Azt hiszem, a két téma egyébként is összefügg. Kezdjük ezt is az elején. Hogy kezdtél érdeklődni az egyháztársadalmi tanítása után?
A Hittudományi Akadémiára járva volt ilyen tantárgyunk, hogy szociálteológia, amelyet egy idős tanár úr, fejfett tanár úr tanított, aki Veszprémi Egyházmegyés volt, rendkívül jó humora volt. Egyébként többek között neki köszönhető az, hogy amikor 1950-ben megszüntették a szerzetes rendeket, az akkori diktatúra, a hittudományi kar, amely ugye előtte az egyetemnek, a Pázmegy Egyetemnek a teológiai kara volt, megmaradt. Majd ezt is szívesen elmondom ennek a történetét. Na, ő tanította nekünk az enciklikákat, ez 4 fél év volt, és hát azt mondhatom, hogy talán az osztálytársaimmal szemben engem nagyon megfogott. És akkor kezdtem el foglalkozni vele, megkezdtem olvasni, először elolvastam a Rerum Novarum pápai körlevelet, ugye 1891-ben adta ki 13. Leó pápa. Ugye ez a munkás kérdésről szól, a munkások és a tőke viszonyáról, és tulajdonképpen hát ez így indult az én érdeklődésem ebbe az irányba, és hát ez azóta is tart. Én azt látom, hogy az egyház társadalmi tanítása, amelyik az elmúlt jó száz esztendő alatt önálló tudományággá fejlődött a morálteológia tudományán belül, egy nagyon-nagyon fontos tudomány, és azon kívül egy kincses bánya. Tehát mindazokra a társadalmi kérdésekre, amelyekkel a mai kor embere szembesül, arra ott tulajdonképpen választ találunk, nyilvánvalóan a Szentírás az alapja és a Jézusi kilatkoztatás.
Igen, ezt szerettem volna közbeszúrni, hogy tulajdonképpen mindezt megtaláljuk az evangéliumban, csak mint tudományra nem került sor, illetve talán a régi korok embereinél föl sem merült az a kérdés, ami ezt a tudományt előhozta, hogy hogyan kellene nekünk ehhez hozzáállni.
Ugye az evangéliumot akkor hirdethetjük hitelesen, hogyha a kor nyelvén szólunk. És a modern kor megjelenésével, ugye a 19. század második felétől kezdve szükségessé vált az, hogy a Szentírást abban a nyelvezetben próbáljuk közvetíteni, amelyet abban a korban az emberek többsége ért, és ráadásul felmerült egy csomó olyan kérdés is, amelyre a korábbi korokban nem történt meg. Mondok egy példát. Például a közéletnek a kérdései, az a 19. század második felétől kezdve lesz kérdés a keresztény ember számára.
De miért? Például, előtte is létezett közélet.
Létezett közélet, de hát ugye az egy másfajta közélet volt. A pártok megjelenésével, a demokrácia megjelenésével olyan kérdések jönnek elő, amelyek azelőtt nem voltak kérdések. De mondok egy másikat, ami például a mi korunkban különösen is fontos, az a család kérdése. Százesztendővel ezelőtt a családdal kapcsolatos dolgok nem voltak úgy kérdés, mint ahogy ma kérdés. Ugye a Rerum Novarumnak is, és az egyháztársadalom tanításának is a középpontjában a közjó áll. És ezt öt oszlop támasztja alá, vagy veszi körül: az emberi személy méltósága és szabadsága, a szolidaritás elv, a szubszidiaritás elv, a kisegítés elve, az igazságosság elve. Ezek az elvek, ezek mind a modern korral jelennek meg. Az emberi személy méltósága és az emberi személy szabadsága, hát ugye ez a francia forradalom eszméi miatt, a szabadság eszmény, a liberalizmus megjelenése miatt válik kérdésé, hogy akkor hogyan is viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Azóta, tehát a 13. Leó pápa óta az őt követő pápák mindegyike adott ki úgynevezett szociális körlevelet. 40 évvel később 11. Pius pápa Quadragesimo annót, amelyik ugye a társadalmi rendről szól. Aztán 23. János pápa Mater et Magistra körlevele 1961-ben, amely a kereszténység és a társadalmi tanításnak a viszonyát vizsgálja. Vagy a Pacem in Terris 1963-ban az egyetemes békének az alapjairól. Ugye gondoljunk arra, hogy 1963 a kubai politikai válság, amikor 63-at megelőző időszakot, ha nézzük, de hát azóta is talán a világ akkor volt az atomháborúhoz a legközelebb. És a pápa, aki közvetített a két fél között, az amerikai kormányzat és Kennedy elnök és Ruscsov elvtárs között, ugye a szovjet pártfőtitkár között, hát ezt látva úgy érezte, hogy az evangéliumnak a békével kapcsolatos tanítását világosan el kell magyarázni, hogy melyek a békének az alapja. Ebben a körlevélben egyébként többek között arról beszél, hogy a béke az nem azt jelenti, hogy a fegyverek nyugszanak, hanem a béke az azt jelenti, hogy az ember szívében, az ember belső világában van békesség, mert akkor az emberi személy kifelé is békességes lesz és nem lesz agresszív. De ha tovább megyünk, akkor 6. pápa 1963-ban a Populorum Progressio körlevele, amelyik az emberiség fejlődéséről szól, és ebben elemzi azt, hogy az ember és az emberiség fejlődése hogyan néz ki a teremtéstől kezdve, és egy nagyon fontos megállapítást tesz a jövőt illetően, hogy ez a fejlődés akkor lesz valóban fejlődés, hogyha a teljes ember fejlődik. Tehát nem csak ezt a pápot nagyon világosan kifejti, nem csak arról van szó, hogy a technikai dolgokban kell fejlődnünk, hanem a lelki-szellemi vonatkozásokban is, és ennek a kettőnek igazából harmóniában kellene lennie. Ez jelenti a teljes embernek a fejlődése, mert technikailag ezt teszem én hozzá, rendkívül fejlettek vagyunk már.
És ezt hányban mondta?
1967-ben jelent meg a Populorum Progressio körlevél.
Mert ahhoz képest már a nagyon-nagyon messzire csúszott szét ez a két dolog, én legalábbis így látom.
Ez teljességgel így van. talán aktualizálhatjuk egy kicsit, tehát ugye az a szekuláris ideológia, amely a nyugatot, mint civilizáció, a latin keresztény civilizációt sújtja, pontosan az az, ami ezt ilyen mértékben szétvitte. Tehát technikailag rendkívül fejlettek vagyunk, ugyanakkor, ha megnézzük a kultúránkat, hogy széles tömegek mennyire nem találják a helyüket, szeretném ilyen talán diplomatikusan fogalmazni, akkor látjuk, hogy ez az olló nem záródott, hanem éppen, hogy szétnyílt. De folytatom tovább. Ugye második János Pál pápa a Rerum Novarum 100. évfordulójára 1991-ben kiadja a Centesimus Annus körlevelét, 100. év, amely körlevélben áttekinti ezt a 100 esztendőt. És ez az a időszak, amikor a pápa egy vele készült riportban arról beszél, hogy az egyház társadalmi tanítása az a keresztény katolikus teológiának a része, és ennek megfelelően kell tanítani. És ott azt is megfogalmazza, hogy ennek megfelelő hangsúlya kell tanítani a kispapok számára, akik majd lelkipásztorok lesznek, hogy képesek legyenek a híveiket a társadalmi kérdésekben is eligazítani, hogy azok keresztény módon válaszoljanak a társadalomban levő kihívásokra. Az egyetemeken, most itt nyilván a katolikus egyetemekre kell gondolni, hozzanak létre olyan kutatóintézeteket, amelyekben hát a kutatás folyik. Egyébként, és akkor ez így zárójelben, az egyház társadalmi tanítása, mivel egy fiatal teológiai tudományág, hát nyilvánvalóan, hogy egy dinamikus fejlődés van mögötte, és a mai napig is. Szintén második János Pál 1981-ben adta ki a Laborem Exercens körlevelét, amelyik az emberi munkáról szól. És ott a pápa arról beszél, hogy a munka miért fontos az ember számára, hogy a munkához hogyan kell viszonyulnunk. Hát azt kell mondanom, hogy ha ezt az ember elolvassa, egyrészt hát lelki-szellemi felüdülés egyfelől, másfelől pedig szomorúan látja, hogy az a kor, amiben mi élünk, mennyire másképp gondolkodik róla a társadalom, a világ, az emberi munkáról. Kelet-Közép-Európában a munka az még mindig csak a meló, ugye, amit le kell tudni, miközben a pápa arról beszél, hogy a munka az valójában az isteni teremtésnek a része, és mindenki, aki a munkáját végzi, az ennek megfelelően végezze, mert a teremtés rendjében, mert hogy az Isten ma is teremt, ő egy munkása ebben az Istennek, és ez egy nagyon fontos szolgálat. És hát aztán nagyon sokat beszél arról, hogy a munka méltósága az minden embert megillet, az emberi személy méltóságából is következik. Tehát a munkanélküliség az teljességgel tulajdonképpen végsősorban az Isten ellen való megnyilvánulás vagy cselekvés. Volt szintén a Szent II. János Pál pápának 1997-ben a Solicido Rei Socialis körlevele a szociális kérdésekről. Hát ezt most itt mélyebben nem folytanám ki, érdemes elolvasni, korszakosan fontos körlevél. És akkor jön 16. Benedek pápa, Deus Caritas Est körlevele a keresztény szeretetről, és az 2008, ha jól emlékszem, és a 2009-ben a Caritas in Veritate körlevele az ember teljes értékű fejlődéséről, amelyik tovább fűzi 6. Pál pápának a Populinum Progressio körlevelét, és hát ugye Benedek pápa már a szeretet dimenzióján keresztül beszél az emberi fejlődésről. Az egész körlevélnek az a tulajdonképpen a leghangsúlyosabb része, hogy szeretetben kell fejlődni az embernek. Mert hogy az ember hivatása végső soron szeretetben való növekedés. És akkor Ferenc pápa, ugye a Laudato Si, áldott légy körlevele, amelyik hát a környezetvédelméről beszél, de a környezetvédelme mellett azért ebben a körlevélben Ferenc pápa beszél, most így fogalmaztam, a szellemi környezetünknek a védelméről is. Ami legalább olyan fontos, mert hogy a kettő összefügg. Mert ha a gondolkodásunk tisztul, akkor fontos lesz az, hogy a környezetünket is védjük. Hát talán röviden így foglalnám össze ezeket a pápai körleveleket, és hát természetesen az egyház társadalmi tanításához hozzátartozik még az egyes püspöki karoknak a egy-egy körlevele, a Magyar Püspöki Karnak is volt egy nagyon jó körlevele 1996-ban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar katolikus egyház életében is egy meghatározóan fontos körlevél volt.
És ma is aktuális.
Teljességgel aktuális. És azt is mondhatjuk, hogy most így fogalmaznám, hogy nem egy ilyen kegyes, kedő, szirupos szöveget látunk ott, hanem egy progresszív szöveget látunk ott, amelyik nem csak a hitét megélő katolikus vagy keresztény emberhez szól, hanem van egy ökumenikus dimenziója, és a Magyarországon élő nem keresztényekhez is. Az amerikai püspököknek vannak ilyen körlevelei, illetve a német püspöki karnak van néhány, és az osztrák püspöki karnak. Na most, hogyha pedig a keresztény társadalmi tanításról beszélünk, tehát kitágítjuk a kört, akkor ugye ide beletartozik a protestáns szociáletika, ez az evangélikus egyház vonatkozásában, az anglikán és az ortodox egyháznak néhány ilyen jellegű megnyilatkozása. De hát mi elsősorban ugye az egyház társadalmi tanításáról beszélünk, azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogyha most valakinek sikerül az érdeklődését felkeltenem ez iránt, hogy ha elfárad a Szent István társulat könyvesboltjába, akkor ott egy ilyen sárga, kemény kötésű könyvet fog találni a polcon, az van rájuk, hogy az egyház társadalmi tanítás, abban egybe közben megtalálja a körleveleket, kivéve a 16. Benedek és a Ferenc pápa körleveleit, mert a kötet előbb jelent meg, mint ezek a körlevelek. Illetőleg, ami nagyon fontos, hogy megjelent ugye az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma,
ami tömörítve tartalmazza ezeket a tanításokat.
Így van, illetve címszavak szerint. Mert hogy ugye az egyház társadalmi tanítása tulajdonképpen 6 vagy 7 nagy témaköré csoportosul. Az emberi személy szabadsága és méltósága, a család, közélet és politikai élet, a természetvédelem, természet és a környezetvédelem, a gazdasági élet. És majd eszembe fog jutni a másik kettő is. Azt is szeretném még mondani, hogy az egyház társadalmi tanítása, ha most a gazdaság szemüvegén keresztül vizsgáljuk, adja a hátteret annak, amit a szociális piacgazdaságnak ismerünk, amelyik ugye a II. Világháború után kezdődött, mint gazdasági modell Németországban, Ausztriában, Svájc, Franciaország, szóval Nyugat-Európa végső soron, részt Olaszország.
Igen, és ma 2020-ban már csak az egyház képviseli.
Én ezt nem mondanám így.
Tehát vagy majdnem csak.
Ezt én nem mondanám így, ha megnézzük a jelenlegi recessziót, hogy azt Németország milyen jól kezeli, és hogy ott a gazdasági mentőcsomagokban mennyire szempont a szociális vonatkozás, akkor azt lehet mondani, hogy a szociális piacgazdaság az működik. Az egyetlen, amelyik mint gazdasági modell, amelyik a kapitalista gazdaságnak ez emelkedik, konjunktúra van, recesszió jön, tehát ugye egy ilyen színusz görbét kell elképzelni, ezt leszámítva még nagy válságokat az elmúlt 60-70 esztendő alatt nem produkált. Ugye a szociális piacgazdaságban a szociális elem az teljességgel része a többinek, tehát a piac, a verseny ezeknek. tulajdonképpen a megalkotója, a Ludwig Erhard professzor, meg az ő valamikori tanára, Wilhelm Röpke, stb. De hát főleg ő ennek az atya. Egyfajta egyensúlyt próbáltak teremteni. Szociális elem és a verseny fontossága, a piac fontossága között. Ez olyan, mint a patika mérleg. Tehát ez nagyon finoman kell, hogy mikor kell egy kicsit több szociális segítséget adni a szegények számára, vagy egy bajba jutott vállalkozás számára, és mikor kell visszavonni. Nem mondom most itt el az egész gazdasági modellt, csak szeretnék rá utalni. És politikai vonatkozásban pedig az egyház társadalmi tanítása az egyik háttere annak, amit keresztény demokráciának nevezünk, mint politikai formációt, pártokat, amik szintén a II. Világháború után születtek, és a sikertörténetek az tulajdonképpen mondjuk 1945 és 1997-8-2000-ig tart. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy most nem sikeresek, de hát most sok minden miatt kínlódnak a keresztény demokrata pártok is Európa szerte. Az egy nagyon lényeges dolog, hogy a keresztény demokrácia volt az, amelyik végső soron az egységes Európát megteremtette. Ugye a nagy atyák, a Robert Schumann, az Alcide De Gasperi, az olasz, a Konrad Adenauer, ezek mind keresztény demokraták voltak, és hát még mondhatnánk neveket Belgiumból, meg Franciaországból, de Olaszországból is lehet még neveket említeni, akik jól ismerték az egyház szociális tanítását, vagy az egyház társadalmi tanítását, és a két háborúnak az élménye, tehát az első világháború és a második világháborúnak az élménye, ez a borzalmas pusztítás, amivel Európa legyengítette saját magát. Teljesen világosá vált a számukra, és ez különösen a Robert Schumann esetében van így, hogy a kontinensnek és a kontinens népeinek békére van szüksége. És tulajdonképpen az Európai Unió egyik fő célkitűzése, amire született, először mint szén és acél közösség, aztán ugye az Euróatom megállapodás, a római szerződés, amivel létrejött az Egyesült Gazdasági Közösség, majd aztán ugye a Maastrichti szerződéssel az Európai Unió, az a békére született. Valljuk be őszintén, hogy ezt a küldetését teljesíti is. Istennek legyen hála. Nem véletlen az, hogyha az ember egyrészt Robert Schumann-t olvassa, akkor az egy nagyon mély lelki olvasmány lesz az ő beszédei, és egy végtelenül nagy távlatú horizontban való gondolkodót lát, aki olvasja. De az sem véletlen, hogy hát ugye folyik a Boldoggáj, illetve Szenti avatása is, mikor az elég jó szakaszban. Tehát egy nagyon mélyen katolikus emberről van szó. Na most az egy más kérdés, hogy aztán ez a szekuláris ideológia hogy támadja ezt, és hogy akkor ma, a mai napjainkban hogyan tapasztalunk egy csomó minden olyasmit, ami hát nem feltétlenül az alapító atyák szándéka volt, vagy szándéka lenne, ha ma élnének így. Az biztos még egy mondat a gazdasággal kapcsolatban, hogy azok az országok, akik a szociális piacgazdaságot működtették a múltban, illetve működtetik ma, még ha nem is tökéletesen, azok egy sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, biztosabb gazdasági pályán vannak. Lásd Lengyelország, amelyik nem teljesen, de sok tekintetben azt működteti. Azt is hozzáteszem, hogy persze a szociális piacgazdaságot is el lehet szúrni, mert amikor a két Németországot egyesítették, akkor a keleti tartományokban számos probléma jött elő, ami mögött ugye az emberek elégedetlensége, mert bezártak gyárakat, üzemeket, munkanélküliséget, stb. És hát ezt próbálták kezelni. Ami mögött természetesen ott van az, hogy a társadalomnak is ismernie kell valamennyire az egyház társadalmi tanítását.
A múltkori beszélgetésben is volt egy ilyen mondatod, hogy nekünk, állampolgároknak és egyben keresztényeknek ismernünk kéne az egyház társadalmi tanítását, és mi magyarok sem foglalkozunk ezzel eléggé, és itt sok mindent nem veszünk észre, amihez hozzá kéne, hogy szólnunk. Azt szeretném, hogy erre mondjál konkrét példát, mert ez így...
Lóg a levegőben.
Nyilván akkor jobban tudnánk válaszolni erre a mai liberális ideológiára, nem lehetne a fiatalokat megbolondítani ezeknek a különböző, tehát helytelen nézeteknek a terjesztésével, és így tovább, hogy mit értettél ez alatt, hogy mik azok, amikkel nekünk többet kéne foglalkozni, és elmegyünk mellette.
Az első és legfontosabb, hogy én nem hallom sem a közbeszédben, sem a hírekben, sem pártok megnyilvánulásaiban, akár ellenzékről, akár kormányzatról legyen szó, a közjót, mint fogalmat, hogy ez mit jelent, és hogy a közjónak a megvalósítása, magyarul a közjavat, tehát az egész társadalom java, hogy ez mit jelent. Ahogy ezt megmondom őszintén, a rendszerváltozás kezdetén azért erről volt szó, és még a első kormányzat idején is volt valamennyire szó, és aztán ez úgy valahogy úgy elfelejtődött. Tehát ezt tartom a legfontosabbnak. Vagy az egyik legfontosabbnak. Aztán mindenki beszél az emberi személy szabadságáról, az emberi személy méltóságáról, meg a szabadságjogokról, és akkor mondanak mindenféle dolgokat, de valójában én azt érzékelem, hogy ezt nem igazán értjük. Mert ha igazán értenénk, akkor sok mindent nem csinálnánk. Mert akkor tényleg megbecsülnénk azt a másik személyt. Én tudom azt, hogy a politikai pártok között verseny van, vagy verseny kéne legyen, sokkal inkább, mint harc, mert hát most nem legyőzni akarjuk egymást, reményeim szerint, hanem mindegyik arra törekszik, megint csak reményeim szerint, hogy más kérdés az, hogy esetleg más tapasztalunk, hogy ki mond jobbat. Ez szolgálna a közjót. Ha pedig ez így van, hát akkor bizonyos dolgokat nem mondanánk közemberként, politikusként, vagy csak egyszerű magánemberként is, arra az adott másikra. Az egy dolog, hogy tőlem távol áll világnézetben, politikai ideológiában, amit az a másik van. Tehát azért mégis tudomásról veszem, hogy hát akármennyire is esetleg antipatikus a személye, meg érzelmileg taszít engem, mégiscsak tudom azt, hogy ő is az Isten kép mása, mert ő is egy ember, ugyanúgy, mint én. És hogyha én keresztény emberként így fogalmaznám, elvárom azt, hogy ezt a minimális tiszteletet, akkor én nem viselkedhetek úgy, mint ahogy esetleg azok viselkednek, akik például ma még távol vannak az Istentől, és nem tudják azt, hogy az emberi személy szabadságának és méltóságának a valódi gyökere az a Szent Háromságban van, és ugye a természet jogban. De mondok egy harmadik példát is. Ha a közjóról beszélünk, ugye a Rerum Novarumban azt írja a pápa, hogy végsősorban a magángazdaság mellett tesz hitet, hogy a magángazdaság azért az fontos, de azt mondja, hogy a magánvagyonnak is elsősorban a közjavát kell szolgálnia, nem csak annak az adott személynek, vagy annak az egy családnak, aki az a nagyobb vagyon. Na most, hogyha ez így van, és erről aztán beszél a második János Pál is a Solicitudo Rei Socialis körlevelében, a Centesimus Sanusban, tehát mindegyik körlevélben ez valahogy előjön, akkor ugye az a fajta korrupció, ami környezetünkben jelen van, nyugodtan mondhatjuk, hogy már a rendszerváltást megelőzően, és a első kormány próbált ez ellen küzdeni, és ha ma megnéznék ilyen szempontból a kormányokat, akkor kiderülne, hogy akkor is volt, de viszonylag kevés, mert a miniszterelnök úrnak tudomására jutott, akkor ezért elég szigorúan lépett. De hát semmiképpen nem jutottunk volna oda, ahova ebben a vonatkozásban. És miért fontos ez? Hát azért fontos ez, mert ami a korrupció által a gazdaságból ide-oda össze-vissza elfolyik tőke, pénz, az mind olyasmire fordítható lenne. Egyrészt is a befizetett adókból van. És ezt mindnyájan azért adjuk a közösbe, mert azt reméljük, hogy a közjó fog növekedni. A közjó pedig jelenti azt, hogy van egy tisztességes, mondjuk azt, hogy a kor színvonalának megfelelő egészségügyi ellátás, oktatás, van korszínvonalán megfelelő szociális ellátás. És akkor ezt lehet tovább bontani. És van egy visszahatása is a korrupciónak, ami hát mondjuk egyszerűen a lopás. Na most azt ugye senki nem mondta még, vagy én ezt még nem hallottam, hogy ez a bizonyos mózesi 10 törvény, 10 parancsolatot, azt mondták volna, hogy ez már nem érvényes. Tehát ez érvényes. Ennek következtében pedig ugye ennek van egy olyan fajta visszahatása is, hogyha nem a közjó megvalósítása történik, akkor ez először is a társadalomban előbb-utóbb elégedetlenséget fog okozni. Az elégedetlenség agressziót szül. Az agresszió békétlenséget szül. Hát ezek ugye nem igazán, hogy így mondjam, az Istentől való dolgok volnának. Ráadásul egy idő után kialakít egyfajta fásultságot, hogy hát ez itt úgyis így van, nem foglalkozunk vele. És azt kevesen ismerik, hogy a bűnöknek nem csak az adott személyre van hatása, hanem kisugárzás is van, ugye ez az, amit társadalmi bűnnek mondunk, amikor egy társadalom egy bűnös állapotban él. Tehát a világon mindenütt, ahol nagy korrupció van, az bűnös társadalmak. Persze azt is lehet mondani, hogy azok a társadalmak, ahol ugye nincs korrupció, de mondjuk jó nagy összegeket áldoznak például a fegyvergyártásra, és utána azokat a fegyvereket eladják szerencsétlen, szegényebb országoknak, ahol aztán ottan lövöltözik egymást. Ez is egy bűnös állapot. És nem a közjót fogja szolgálni, nyilvánvalóan. Az egésznek van a társadalom minden tagjára egyfajta mentális visszahatása is, ugyebár. És mentálisan akkor minél több bűn van egy társadalom, és nem a közjó valósul, annál inkább beteggé válik az a társadalom. És akkor ugye itt aztán jön a morális probléma, hogy akkor a morális válság társadalmi válságot okozott, társadalmi válság, gazdaság, szóval ezt végig lehet vinni a folyamatot. Tehát ezeket a példákat említeném. Én azt gondolom, hogy nyilván senkitől nem valami ilyen maximalizmus várok én, akár keresztény, katolikus, vagy csak magyar ember, aki keresi az Istent, hogy most A-tól Z-ig az egyház társadalmi tanítását ismerje, de legalább alapfokon ismernünk kellene. Hát én visszaemlékszem arra, amikor a kedves főesperes barátom meghívott pont 2000-ben, a jubileumi évben Marosvásárhelyre, ott akkor szervezett egy a templom búcsúhoz, az Keresztelő Szent János ünnepet június végén, egy katolikus napokat. Meghívott, hogy az egyház társadalmi tanításáról beszéljek. És akkor én tulajdonképpen egy összefoglalót tartottam egy jó fél órában, és az a 70 ember, aki hallgatta, hát mindenki csodálkozott, voltak ottan a más plébániákról plébánosok is, pedig ők tanultak a tudományi főiskolán valamennyit erről, és hát ott utána mondták, hogy hát jé, tényleg, hát ez is, az is, ahhoz is. Tehát ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, az evangéliumot gyakorlatiassá teszi a személyes életünkben is, meg a közösségi életünkben is. Tehát ezért én mindenkit csak biztatni tudok, hogy legalább a kompendiumot forgassa, az egy vékony kis kötetecske, mert címszavak szerint talál választ, és ott vannak a szentírási helyek, amiket visszakeresett, és a szentírási sokkal élőbbé, az evangéliumok sokkal élőbbé fognak válni a számára. És mire nehogy Isten végigolvassa a kompendiumot, és pláne ha még veszi a fáradtságot, és a szentírási helyeket is hozzáolvassa, addigra azt kell mondom, hogy hát szinte majdnem kívülről fogja, mint az evangéliumokat az idézett szintjén.
Talán. Hát ha összefoglalnám ezt, ami eddig elhangzott, akkor egyetlen mondat jut eszembe, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban.
Ez szó szerint így van.
Megköszönöm ezt a beszélgetést Csós Károly állandó diakonusnak, és kedves hallgatóknak a figyelmét.
Thank you.
Kedves hallgatóknak megköszönöm azt, hogy imáikkal és adományaikkal támogatják azt, hogy a Mária Rádió működni tudjon, és ezek a műsorok elkészülhessenek. Mára mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Elhangzott műsorunkban Egri Zsuzsa beszélgetett Sós Károly állandó diakónussal az egyház társadalmi tanításáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!